Egész idő alatt ott volt az orrom előtt. Csak azért nem láttam meg, mert túl közel volt. Még egyszer kihajolt az ablakon. Lent, a ház és a gyár közötti keskeny úton kis, sötét tárgyat pillantott meg. Elégedetten bólintott, és lement a földszintre. A többiek még mindig a könyvtárban voltak. Poirot a titkárhoz fordult. Mr. Convolty, szeretném, ha pontosan elmondaná, hogyan hívatott magához Mr. Ferley. Például, mikor diktálta azt a levelet? Szerda délután, ha jól emlékszem, 17:30. Adott-e utasítást a postázásra? Azt mondta, hogy én magam postázzam. Így is tett? Igen. Adott-e különleges utasítást az inasnak, hogy hogyan engedjen be? Igen. Azt mondta, közöljem Holmes-szal, Holmes-nak hívják az inast, hogy 9:50 jön egy úr. Kérdezze meg, hogy hívják, és kérje meg, hogy mutassa fel a levelet. Nem gondolja, hogy meglehetősen furcsa óvatoskodás? A titkár vállat vont. Mr. Ferley meglehetősen különleges ember volt. Más utasítást nem kapott? De igen, elküldött hazulról. És maga elment? Igen, vacsora után azonnal moziba mentem. Mikor ért haza? Körülbelül 11:45 jöttem be a saját kulcsommal. Aznap este találkozott Mr. Ferley-vel? Nem. És másnap reggel nem említette a dolgot? Nem. Poirot kicsit hallgatott, majd így folytatta. Amikor megérkeztem, nem Mr. Ferley saját szobájába vezettek be. Nem, azt mondta nekem, szóljak Holmesnak, hogy az én szobámba kísérjék be. Tudja-e, hogy miért? Convolty nemet intett. Mr. Ferley utasításaival sose vitatkoztam, mondta szárazon. Rossz néven vette volna. Általában a saját szobájában fogadta a látogatóit? Általában igen, de nem mindig. Néha az én szobámban. Volt ennek valami oka? Hugo Convolty gondolkodott. Nem, alig ha hiszem. Ezen soha nem törtem a fejem. Poirot Mrs. Ferleyhez fordult. Megengedi, hogy becsöngessem az inast? Természetesen nem, Poirot. Holmes megjelent. Csöngetett, asszonyom? Mrs. Ferley Poirotra mutatott. Holmes udvariasan a nyomozó felé fordult. Igen, uram? Holmes, milyen utasítást kapott arra a csütörtök estére, amikor engem vártak? Holmes a torkát köszörülte, majd így szólt. Vacsora után Mr. Convolty azt mondta, hogy Mr. Ferley 9:50-re vár egy bizonyos Mr. Hercule Poirot. Ellenőriznem kellett az illető nevét, és azonosítanom az átnyújtott levél alapján. Ezután fel kellett kísérnem Mr. Convolty szobájába. Azt is mondták, hogy kopogtasson? Az inas arcán kelletlen kifejezés sohant át. Ez is Mr. Ferley parancsai közé tartozott. Látogató, azaz, hogy hivatalos látogató esetén mindig kopogtatnom kellett, fűzte hozzá. Ez zavarba hozott. Egyéb rám vonatkozó utasításokat is kapott? Nem, uram. Mr. Convolty azután, hogy elmondta, amit most önnek megismételtem, elment hazulról. Hány órakor? 9:50, uram. Utána látta még Mr. Ferley-t? Igen, uram, szokás szerint este 9:00 vittem neki egy pohár forró vizet. A saját szobájában volt akkor, vagy a titkáréban? A sajátjában, uram. Abban a szobában semmi szokatlant nem vett észre? Szokatlant? Nem, uram. Hol volt akkor Mrs. Ferley és Miss Ferley? Színházba mentek, uram. Köszönöm, Holmes. Ennyit akartam tudni. Holmes meghajolt és kiment. Poirot a milliómos özvegyéhez fordult. Még egy kérdés, Mrs. Ferley. Jól látott a férje? Nem. Szemüveg nélkül nem. Erősen rövid látó volt? Igen. Szemüveg nélkül majdhogy nem tehetetlen volt. Több szemüvege is volt? Igen. Mondta Poirot. Hátradőlt. Azt hiszem, ezzel befejeztük az ügyet. Halálos csend támadt. Mindenki a kis emberre merett, aki elégedetten simogatta bajuszát. A felügyelő meghökkent, Dr. Stillingfleet a homlokát ráncolta, Convolty értetlenül bámult, Mrs. Ferley arca kifejezéstelen volt, Joanna Ferley élénk érdeklődést mutatott. A csendet Mrs. Ferley törte meg. Nem értem, Poirot, bosszankodott. Az álom! Igen, mondta Poirot, az álom nagyon fontos. Mrs. Ferley megborzongott. Eddig sosem hittem semmi természet felettiben, de most, hogy minden éjjel előre megálmodja, rendkívüli, mondta Stillingfleet. Egészen rendkívüli. Ha nem te mondanád, öregem, és ha nem magától a hullától származna, restelkedve köhintett, és ismét felöltötte hivatalos modorát. Elnézést, Mrs. Fairley, ha nem Mr. Fairley maga mondta volna el. Pontosan, szólt Poirot. Félig huny szeme most hirtelen tágra nyílt, és nagyon zölden villogott. Ha Benedict Fairley nem mondta volna el nekem, pillanatnyi szünetet tartott, végignézett az értetlen arcokon. Tudják, azon az estén történt egy smás, amit képtelen voltam megmagyarázni. Az első, miért volt olyan fontos, hogy azt a levelet magammal hozzam? Az azonosítás miatt, vélte Conworthy. Nem, nem, kedves fiam. Ez igazán nevetséges ötlet. Nyomós abokának kell lennie. Mert Mr. Fairley nem csak látni akarta a levelet, hanem határozottan követelte, hogy nála hagyjam. Mi több, meg sem semmisítette. Ma délután megtalálták a papírjai között. Miért tartotta meg? Joanna Fairley szólalt meg. Azt akarta, hogyha bármi történik vele, mások is tudjanak erről a különös álomról. Poirot elismerően bólintott. Mademoiselle okos? Ez lehet az oka, az egyetlen oka annak, hogy a levelet megtartotta. Mr. Fairley halála után el kell mondani ennek a különös álomnak a történetét. Ez az álom nagyon fontos. Az álom, mademoiselle, alapvető fontosságú. Most áttérek a második pontra. Meghallgatom Mr. Fairley-t, s utána megkérem, hogy mutassa meg az íróasztalt és a pisztolyt. Úgy tesz, mintha meg akarná mutatni, majd hirtelen visszautasítja. Miért utasította vissza? Ezúttal senki sem válaszolt. Másképp teszem fel a kérdést. Mi volt a szomszéd szobában, amit Mr. Fairley nem akart megmutatni? Elhúzódó csend. Igen, mondta Poirot. Nehéz erre válaszolni. Mégis, volt valami ok, valami nyomós ok arra, hogy Mr. Fairley a titkára szobájában fogadott, és kerekperec megtagadta, hogy a saját szobájába vigyen. Volt valami abban a szobában, amit nem engedhetett meg, hogy meglássam. És most rátérek a harmadik megmagyarázhatatlan dologra. Amikor kifelé mentem, Mr. Fairley elkérte tőlem a hozzám írott levelét. Véletlenül a mosónőm bocsánat kérő levelét nyújtottam át. Rápillantott, és maga mellé tette. Mielőtt távoztam volna, észrevettem a tévedésem, és helyrehoztam. Kimentem a házból, és bevallom, tökéletesen tanácstalan voltam. Az egész ügy, és különösen ez az utolsó incidens, teljesen megmagyarázhatatlannak tűnt. Végignézett az arcokon. Maguk nem értik? Igazán nem értem, hogy jön ide a mosónőd, mondta Stillingfleet. A mosónőm, válaszolt Poirot, nagyon fontos tényező. Ez a szerencsétlen nőszemély, aki tönkreteszi a gallériaimat, életében először hasznos szolgálatot tett. Bizonyára értik, hiszen annyira szembeszökő. Mr. Fairley a levélre pillantott, egyetlen pillantás elárulta volna, hogy ez nem az a levél. Mégsem vett észre semmit. Miért? Mert nem látta tisztán. Bernet felügyelő élesen kérdezte. Nem volt rajta szemüveg? Hercule Poirot mosolygott. De igen, rajta volt. Épp ettől olyan érdekes. Poirot előrehajolt. Mr. Fairley álma nagyon fontos volt. Tudják, azt álmodta, hogy öngyilkos lett. És egy kicsit később valóban öngyilkosságot követett el. Azaz, hogy egyedül volt egy szobában, ott leltek rá, mellette a pisztoly, és amikor a lövés eldördült, senki sem járt abban a szobában. Tehát ez mit jelent? Kétségtelenül azt jelenti, hogy öngyilkosságnak kellett lennie. Igaz, mondta Stillingfleet. Hercule Poirot a fejét rázta. Ellenkezőleg. Gyilkosság volt. Szokatlan és nagyon okosan kitervelt gyilkosság. Ismét előrehajolt, az asztalra koppintott, zöld szeme csak úgy csillogott. Akkor este Mr. Fairley miért nem engedett a saját szobájába? Mi volt ott, amit nem volt szabad látnom? Azt hiszem, barátaim, hogy ott Maga Benedikt Ferley volt. A kifejezéstelen arcokra mosolygott. Igen, igen. Nem megalapozatlanul beszélek. Mert az a Mr. Ferley, akivel én beszéltem, miért nem fedezte fel a különbséget a két egymásra egyáltalán nem hasonlító levél között? Azért, mert normális látású férfi volt, aki nagyon erős szemüveget tett fel. Ilyen szemüveggel a normális látású ember nem lát semmit. Így van, doktor?
Természetesen így,
mormolta Stillingfleet. Beszélgetés közben miért támadt az az érzésem, hogy szélhámossal csevegek, szerepet játszó színésszel? Gondolják végig a helyzetet. A homályos szobát, a zöldernyős lámpát, amelynek vakító fénye mögött ott ül a székben egy alak. Mit láttam én? A híres színes köpenyt, a horgas orrot, az illető tudta, hogyan kell ilyet gyurmából csinálni, a fehér hajat, a vastag szemüveg mögé bújt szempárt. Mi a bizonyíték arra, hogy Mr. Ferley valóban álmodott? A történet, amit nekem bemesélt, és Mrs. Ferley tanúságtétele. Mi a bizonyíték arra, hogy Benedikt Ferley pisztolyt tartott az íróasztalában? Megint csak a nekem leadott történet és Mrs. Ferley szava. Ezt a csalást ketten vitték végbe. Mrs. Ferley és Hugo Conworthy. Ő írta nekem a levelet, ő adott az inasnak utasításokat, tüntetően elvonult moziba, de saját kulcsával ismét bejött. A szobájába ment, kikészítette magát, és eljátszotta Benedikt Ferley szerepét. És elérkeztünk ahhoz a délutánhoz. Itt az alkalom, amire Mr. Conworthy várt. Két tanú ül odakint az előtérben. Megesküsznek rá, hogy senki sem ment be, és senki se jött ki azon az ajtón. Conworthy vár, amíg néhány különlegesen zajos teherautó közeledik. Akkor kihajol az ablakon, és a szomszédszoba íróasztaláról elcsent nürnbergi ollósfogóval egy tárgyat tart a szomszédszoba ablakához. Benedikt Ferley az ablakhoz jön. Conworthy visszahúzta a fogót, és miközben Ferley kihajol, és a teherautók odalent dübörögnek, Conworthy lelövi. Jusson eszükbe, hogy szemben egy tűzfal van, a bűnténynek tehát nincs tanúja. Conworthy több mint fél órát vár, utána összeszed néhány papírt, közé rejti a fogót és a pisztolyt, az előtérben majd a szomszédszobába megy. A fogót visszateszi az asztalra, a pisztolyra rászorítja a halott ujjait, ezután kirohan és közli Mr. Ferley öngyilkosságának hírét. Úgy intézi, hogy megtalálják a nekem címzett levelet, és hogy én előjöjjek a történetemmel, a történettel, amelyet Mr. Ferley saját szájából hallottam különös álmáról, a furcsa kényszerről, ami arra ösztönzi, hogy megölje magát. Néhány hiszékeny ember még vitatja a hipnózis elméletét, de végső soron kétséget kizáróan megállapítják, hogy a pisztolyt tartó kéz Benedikt Ferley keze volt. Hercule Poirot tekintete az özvegy ajkára tévedt. Elégedetten nyugtázta, milyen kétségbe esett, milyen hamuszürke, mennyire retteg. És idővel elérkezett volna a happy end. 250 000 font, és két szív, mely egyként dobog. John Stillingfleet doktor és Hercule Poirot együtt bandukolt a Northway House oldalán. Tőlük jobbra a gyárépület fala magaslott. Barra fölöttük Benedikt Ferley és Hugo Conworthy szobáinak ablaka. Hercule Poirot megtorpant, lehajolt, és egy kis tárgyat emelt fel. Egy fekete plüss macskát. Voilà, mondta. Ezt tartotta Conworthy a fogóval Ferley ablaka elé. Emlékszel, hogy utálta gazdája a macskákat? Persze, hogy az ablakhoz sietett. De Conworthy mi a csodának nem szedte fel azután, hogy ledobta? Hogyan tehette volna? Határozottan gyanúba keveredik. Végül is mit gondolt volna bárki, aki ezt a tárgyat megtalálja, hogy egy gyerek kószált erre és elvesztette? Igen, sóhajtott Stillingfleet. Mindennapi ember valószínűleg ezt gondolta volna. De nem a jó öreg Hercule. Tudod-e, véncsataló, hogy az utolsó pillanatig azt hittem, valami fellengzős, pszichológiai sugallt gyilkosság elméletével állsz elő? Fogadni mernék, hogy ezek ketten is azt hitték. Szép kis alakok. Úristen, hogy felpattant a nő. Conworthy még megúszhatta volna, ha a nő nem esik hisztériába, és nem próbálja a 10 körmével felszántani az ábrázatodat. Alig bírtam leszedni rólad. Kicsit hallgatott, majd így szólt. A lány tetszik nekem? Karakán és eszes. Gondolod, hogy szerencsevadásznak tartanának, ha próbálkoznék nála?
Letéstél, barátom. Már van valakie. Apja halálával megnyílt az útja a boldogság felé. Mindent összevetve neki aztán igazán lett volna rá oka, hogy kellemetlen apját eltegye láb alól. Az indok és a lehetőség nem elég. Bűnöző hajlamúnak kell lenni. Azon töprengek, hogy te elkövetsz-e valaha bűntényt, mondta Stillingfleet. Mibe, hogy megúsznád? Ami azt illeti, neked túlságosan is könnyű lenne. Ezért határozottan sportszerűtlen. Így beszél egy igazi angol, mondta Poirot. Greenshaw bolondvára. Első fejezet. Két férfi kerülte meg az élő sövényt. Hát itt van, mondta Raymond West. Ez az. Horace Bindler mély, elismerő lélegzetet vett. Szent ég, kiáltotta. Milyen csodálatos. Elragadtatásában hangja magasra csapott, majd áhítattal suttogta. Hihetetlen. Nem-e világi. A legjobb korabeli darab. Gondoltam, hogy tetszeni fog, mondta elégedetten Raymond West. Tetszeni? Úristen! Horace alig bírt megszólalni. Lekapta fényképezőgépét, és ügyködni kezdett. Ez lesz gyűjteményem egyik dísze, jelentette ki boldogan. Azt hiszem, az efféle szörnyűségek gyűjtése igen szórakoztató. Az ötlet 2 évvel ezelőtt a fürdőkádban támadt bennem. Legutóbbi valódi kapásom a genuai Campo Santo temető volt. De azt hiszem, ez itt felülmúlja. Minek nevezik?
Halvány fogalmam sincs.
Feltételezem, hogy elnevezték valaminek.
Valószínűleg. De tény az, hogy errefelé Greenshaw bolondvárának hívják.
Greenshaw volt az, aki építette?
Igen. Az 1860-as, 70-es években vagy a körül. Annak idején övé volt a helyi sikertörténet. A mezítlábas kisfiú, aki káprázatos vagyonra tett szert. A helyiek véleménye megoszlik a felől, hogy miért emeltette ezt a házat. Gazdagsága fitoktatására, vagy azért, hogy a hitelezőinek imponáljon. Ha az utóbbi okból nem járt sok sikerrel, egészen vagy majdnem teljesen csődbe ment. Innen a név Greenshaw bolondvára.
Horace elkattintotta a gépét. Megvan, mondta elégedetten. Juttasd eszembe, hogy megmutassam neked gyűjteményem 310-es számú darabját. Valóban hihetetlen. Olasz stílusú márványkandalló párkány. A házat nézte. Fel nem bírom fogni, hogy ötölte ki ezt a szörnyűséget, Mr. Greenshaw.
Bizonyos szempontból eléggé kézenfekvő, mondta Raymond. Meglátogatta a Loire-menti kastélyokat.
Látod azokat a tornyokat?
És azután eléggé sajnálatra méltó módon keleten járt.
Tévedhetetlenül felismerhető a Taj Mahal befolyása. Nekem tetszik a mór stílusú szárny és a velencei palotára emlékeztető rész. Hogy a csodába jutott olyan építészhez, aki ezeket az ötleteket kivitelezte?
Raymond vállat vont.
Azt hiszem, minden nehézség nélkül. Az építésznek feltehetően élete végéig volt mit aprítania a tejbe, míg szegény öreg Greenshaw végül csődbe jutott.
Megnézhetnénk a másik oldalról is? Kérdezte Horace.
Vagy birtokháborítást követünk el?
Azt, mondta Raymond, de nem hiszem, hogy baj lenne belőle.
West befordult a ház oldalán, és Horace követte. De kicsoda él itt? Árvák vagy turisták?
Iskola nem lehet. Se játszóteret, se élénk mozgást nem látok.
Az egyik leszármazottja még itt él, szólt vissza a válla fölött Raymond.
Maga a ház nem esett áldozatul. Az öreg Greenshaw fia örökölte. Zsugori volt és itt élt, meghúzódva a ház egyik sarkában. Soha egyetlen pennit sem költött. Valószínűleg nem is volt mit költenie. Az ő lánya él most itt. Idős hölgy, nagyon bogaras.
Mesélés közben Raymond gratulált magának. Jól kifundálta, hogy a Greenshaw ház bemutatásával szórakoztassa vendégét. Ezek az irodalmi kritikusok mindig sóhajtoznak, hogy mennyire vágynak egy vidéki hétvége után, és amikor ott vannak, halálra unják magukat. Holnap szórakoztathatja a vasárnapi lapokkal. Mára meg, gratulált magának Raymond West, kitalálta ezt a házat, amelynek képével Horace Bindler gazdagíthatja híres gyűjteményét. Befordulva elhanyagolt Pázsitra értek. Egyik sarkában nagy, mesterséges sziklakert, s a föléje hajló alak láttán Horace lelkesen megragadta Raymond karját. Barátom, kiáltott. Látod, milyen ruhát visel? Ágas-bogas mintájú kartont. Épp olyat, mint egy szobalány, amikor még léteztek szobalányok. Egyik legkedvesebb emlékem, kisfiúkoromban vidéki házban tartózkodtam, ahol reggel valódi szobalány keltett, ropogós kartonruhában és főkötőben. Igen, fiacskám, valódi főkötőben. Szalagos muszlimban. Nem, lehet, hogy tévedek. És a felszolgáló szobalány viselt szalagot. Akárhogy is, aki engem keltett, valódi szobalány volt. Forró vizet hozott, óriási részkannában. Milyen izgalmas napunk van. A kartonruhás alak felegyenesedett, ásólapátkával a kezében feléjük fordult. Meglehetősen ijesztő figura volt. Bozontos szürke haja a válláig lógott, fején olyan szalmakalap, amilyet a lovak fején látni Olaszországban. A színes kartonruha majdnem a bokájáig ért. Szélmarta, nem túl tiszta arcából, ravasz szempár mérte végig őket. Miss Greenshaw, elnézést kell kérnem a birtokháborításért, mondta a felé közeledő Raymond West. De vendégem, Mr. Horace Bindler... Horace meghajolt, és levette kalapját. Szenvedélyesen érteklődik a... történelmi régiségek és szép épületek iránt. Raymond West a jól ismert szerző magabiztosságával beszélt. Tudta magáról, hogy híres ember is, hogy oda is bemerészkedhet, ahová mások nem. Miss Greenshaw a háta mögött terpeszkedő épületre nézett. Valóban szép ház, ismerte el. Nagyapám építette. Persze mielőtt még megszülettem volna. Állítólag azt mondogatta, a helybélieket akarta elkápráztatni. Merem állítani, hogy sikerült, asszonyom, jelentette ki Horace Bindler. Mr. Bindler jól ismert irodalmi kritikus, mondta Raymond West. Miss Greenshaw szemmel láthatóan nem tartotta nagy tiszteletben az irodalmi kritikusokat, egyáltalán nem rendült meg. Nagyapám géniusza emlékművének tartom, mondta házról Miss Greenshaw. Ostoba népek nem egyszer jönnek ide, és minduntalan megkérdezik, hogy miért nem adom el, és miért nem megyek bérlakásba. Mihez kezdenék én egy bérlakásban? Ez az otthonom, itt élek, mindig is itt éltem. Elmerengett a múlton. Hárman voltunk testvérek. Laura egy káplánhoz ment feleségül, papa egy fillért sem adott neki, mondván a papok érjék be a lelki gazdagsággal. Laura szülés közben meghalt. A csecsemő is meghalt. Netti megszökött a lovásszal. Papa természetesen kitagadta. Jóképű fickó volt ez a Harry Fletcher, de nagy semmire kellő. Nem hiszem, hogy Netti boldog volt mellette. Különben is hamarosan meghalt. Van egy fiúk. Néha ír nekem, de persze ő nem Greenshaw. Én vagyok az utolsó Greenshaw. Büszkén kihúzta magát, és megigazította a kajlán ülő szalmakalapot. Majd megfordulva élesen kérdezte. Mi van már megint Mrs. Cresswell? A házból közeledő alak groteszk ellentéte volt Miss Greenshaw-nak. Mrs. Cresswell kékkel bemosott őszhaja gondosan fürtökbe volt göndörítve. Feje olyan volt, mintha francia márkinőt akarna alakítani egy jelmezbálon. A középkorú nőtestét olyan ruha fette, amely suhogó fekete sejmet akart volna mutatni, de tulajdonképpen fényes fekete műszál volt. Nem volt nagy darab, de keble jól fejlett és pompás. Hangja meglepően mély. Rendkívül választékos kiejtéssel beszélt. Csak egyes nehezebb szavaknál merülhetett fel a gyanú, hogy alsóbb névosztályból származik. A hal, asszonyom, mondta Mrs. Cresswell. A tőkehal szelet. Nem jött meg. Alfredet kértem meg, hogy menjen le érte, de nem hajlandó. Miss Greenshaw váratlanul elnevette magát. Nem hajlandó? Asszonyom, Alfred nagyon szófogadatlan. Miss Greenshaw két piszkos ujját szájához emelve fülsiketítő füttyöt hallatott, és ugyanakkor nagyot kiáltott. Alfred, Alfred, gyere ide! A ház mögül fiatalember jött elő, kezében ásóval. Arca merész, jóképű, és ahogy közelebb jött, félreérthetetlenül rossz indulatú pillantást vetett Mrs. Cresswellre. Hívott, kisasszony? Igen, Alfred. Hallom, hogy nem vagy hajlandó lemenni halért. Nincs kedved hozzá? Alfred mogorva hangon szólt. Ha maga akarja, kisasszony, megyek. Csak szólnia kell. Én akarom. Vacsorára akarom. Rendben, kisasszony, azonnal indulok.
Szemtelen pillantást vetett Mrs. Cresswellre, aki elpirult és halkan mormolta.
Igazán elviselhetetlen. Most, hogy jobban meggondolom, éppen két idegen látogatóra van szükségünk. Nem igaz, Mrs. Cresswell?
Mrs. Cresswell zavartan nézett.
Elnézést, asszonyom, tudja mihez, bólogatott Mrs. Greenshaw. A végrendelet kedvezményezettje nem tanúskodhat, igaz?
Fordult Raymond Westhez.
Így van, válaszolta Raymond. Én is ismerem ennyire a jogot, mondta Miss Greenshaw, és maguk ketten tekintélyes férfiak.
A gazgyűjtő kosárba dobta a kis ásót.
Lennének szívesek velem jönni a könyvtárba?
Örömmel, mondta elragadtatva Horace. Az üvegajtón át tágas társalgóba vezette őket. Festése sárga és arany, falain kifakult brokát tapéta, a bútorok védőhúzattal letakarva, majd egy hatalmas, homályos hallon át, fel a lépcsőn és be egy első emeleti szobába.
Nagyapám könyvtára, közölte Miss Greenshaw. Horace kélyes örömmel nézett körül. Megítélése szerint a szoba tele volt förtelmekkel. Szfinx fejek a bútorok legváratlanabb sarkain. Óriási bronzszobor, amely vélhetőleg középkori szerelmes párt ábrázol. Ormótlan, klasszikus motívumokkal ékes bronz álló óra. Égett a vágytól, hogy lefényképezhesse.
Sok szép könyv van itt, mondta Miss Greenshaw. Raymond a könyveket nézegette. Már az első, fedületes pillantással megállapíthatta, hogy egyetlen igazán érdekes könyv sincs, de olyan sem, amit valaha is kézbe vettek. Csupa díszkötéses sorozat, klasszikusok, amiket 90 évvel ezelőtt egy úriember könyvtárának feltöltéséhez rendeltek. Akadt néhány idejét múlt regény is, de azokon sem látszott, hogy belenéztek volna. Miss Greenshaw a terjedelmes íróasztal fiókjaiban matatott. Végül előhúzott egy pergameniratot.
A végrendeletem, magyarázta. Azt mondják, valakire rá kell hagyni a vagyont. Ha nem végrendelkezem, annak a lókötőnek a fia kapná meg. Jóképű fickó volt az a Harry Fletcher, de akkora szélhámos, hogy na. Nem látom be, miért kellene az ő fiának örökölnie ezt a házat.
Nem.
Folytatta, mintha egy néma szembeszegülésre válaszolna.
Döntöttem. Cresswellre hagyom.
A házvezető nőre?
Igen, megmagyaráztam neki. Ráhagyok mindent, amin van, és akkor nem kell bért fizetnem. Nagy mértékben csökkenti a mostani kiadásaimat, és helyhez köti. Így nem fog hirtelen felmondani, és bármely percben kisétálni. Nagyon affektált meg minden, nem igaz? Pedig az apja igencsak szerény kis vízvezetékszerelő volt. Nincs mire felvágnia.
Kigöngyölítette a pergament. Tollat ragadott, a tintatartóba mártotta és aláírta.
Catherine Dorothy Greenshaw.
Így.
Látták, hogy aláírtam, és most maguk ketten is aláírják, és ezzel törvényessé válik.
Raymond Westnek nyújtotta a tollat. Amaz egy pillanatig habozott, megmagyarázhatatlan ellenérzés támadt benne, majd gyorsan odafirkált a jól ismert aláírását. Reggeli postája legalább 6 autogram kérő levelet tartalmazott.
Horace átvette a tollat, és odavigyeztette a maga parányi aláírását.
Ezzel kész, mondta Miss Greenshaw. A könyvszekrényhez ment, egy pillanatig bizonytalanul nézett, majd kinyitotta az üvegajtót, kivett egy könyvet, és belecsúsztatta az összehajtogatott iratot.
Megvannak a magam titkos dugi helyei, mondta.
Lady Audley titka, jegyezte meg Raymond West, megpillantva a könyv címlapját.
Miss Greenshaw ismét felvihogott.
Annak idején bestseller volt, jegyezte meg.
Nem úgy, mint a maga könyvei, mi?
Barátságosan oldalba dögte Raymondot. A férfit meglepte, hogy a hölgy egyáltalán tudja, hogy ő író. Jól lehet, Raymond West jól csengő név volt az irodalomban, bestseller írónak alig ha volt nevezhető. Életed elén járva, kicsit visszafogottabban ugyan, de könyvei még mindig az élet komorabb oldalával foglalkoztak. Horace izgalomtól folytott hangon kérdezte. Lefényképezhetem ezt az órát?
Természetesen, mondta Miss Greenshaw.
Azt hiszem, a párizsi világkiállításról származik.
Nagyon valószínű, mondta Horace, és lefényképezte.
Nagyapám halála után nemigen használjuk ezt a szobát, közölte Miss Greenshaw. Ez az íróasztal tele van az ő régi naplóival. Azt hiszem, érdekesek. Én nem látok elég jól ahhoz, hogy elolvassam. Szeretném kiadatni, de gondolom, igen sok szerkesztői munkát igényelne.
Felfogadhat valakit, aki elvégzi, mondta Raymond West.
Valóban? Jó ötlet, gondolkozom rajta.
Raymond West az órájára pillantott.
Nem élhetünk vissza a kedvességével, mondta.
Örülök, hogy felkerestek, válaszolta kedvesen Miss Greenshaw.
Amikor megkerülték a házat, azt hittem rendőr jön.
Miért rendőr? Érdeklődött Horace, aki mindig szívesen tett fel kérdéseket.
Miss Greenshaw válasza váratlan volt.
Ha akarod tudni, hányat ütött az óra, kérdezz egy rendőrt.
Idézte trillázva a Viktória korabeli humor gyöngyszemét, és hahotázva oldalba bökte Horace-t.
Csodás délután volt, szögezte le hazafelé menet Horace. Abban a házban igazán minden megvan. Az egyetlen, ami hiányzik, a holttest a könyvtárszobában.
Tudod, ezek a régi krimik a könyvtárszobában fekvő hulláról.
Biztos vagyok benne, hogy a szerzők épp ilyen könyvtárra gondoltak.
Ha gyilkosságról akarsz csevegni, mondta Raymond, Jane nénémmel kell beszélgetned.
Jane nénéddel? Miss Marple-ra gondolsz? Kérdezte Horace.
Előző este ismerkedett meg a bájos, idős hölgyel, akiről úgy vélte, a lehető legtávolabb áll bármiféle gyilkosságtól.
Igen, válaszolta Raymond.
Gyilkosság a specialitása.
Jaj, milyen izgalmas! Valójában hogy érted?
Úgy értem, hogy van, aki elköveti, van, aki belekeveredik, és van, aki rájön a nyitjára.
Jane néném a harmadik kategóriába tartozik.
Viccelsz?
Egyáltalán nem. Tanúm rá, a Scotland Yard volt főnöke.
Több rendőrfelügyelő és jó néhány nyomozó.
Horace boldogan állapította meg, hogy a világ tele van csodákkal. Teázásnál elmesélte a délután történteket. Hallgatói, Joan West, Raymond felesége, Lou Oxley, Joan unokahúga, és Miss Marple voltak, akiknek részletesen beszámolt Miss Greenshaw minden szaváról.
De azt hiszem, hogy az egészben van valami vészjósló.
Az a grófnőszerű teremtés, a házvezetőnő talán arzént tesz a teáskannába, most, hogy tudja, úrnője végrendeletének ő a kedvezményezettje.
Mondd csak, Jane néni, kérdezte Raymond, lesz gyilkosság vagy sem? Te mit gondolsz?
Azt gondolom, tekerte felkötésének fonalát szigorú arccal Miss Marple, hogy nem kellene ezekkel az ügyekkel tréfálkoznod. Az arzén persze valódi lehetőség. Oly könnyű hozzájutni. Feltehetően már ott is van a kerti szerszámos kamrában, gyomírtó alakjában.
De igazán, drágám, mondta szeretettel Joan West, nem volna túlságosan szembeszökő?
Nagyon szép és jó, hogy végrendeletet csinál, mondta Raymond. De azt hiszem, hogy szegény öreg lánynak nincs más vagyona, mint az a bolond vár. Az meg kinek kell?
Talán egy filmvállalatnak, egy szállodának vagy egy intézetnek,
vélte Horace.
Fillérekért akarnak majd hozzájutni, szólt Raymond, de Miss Marple a fejét rázta.
Nem értek egyet veled, kedves Raymond, már ami a pénzt illeti.
A nagyapa nyilvánvalóan az a fajta volt, akinél a pénz könnyen jön, de könnyen el is megy. Lehet, hogy anyagilag megrendült, de alig ha mehetett csődbe, mert akkor a fia nem tarthatta volna meg a házat. Na már most a fiú, mint az oly gyakran előfordul, apjától erősen elütő jellem volt. Zsugori, az a fajta, aki gondosan félretesz minden penit. Merem állítani, hogy élete során szép kis összeget gyűjtött. Ez a Miss Greenshaw úgy látszik ráhasonlít. Ő se szeret pénzt kiadni.
Igen, nagyon valószínűnek tartom, hogy tetemes összeget rakott félre.
Ez esetben, mondta Joan West, azon töprengek, mit szólna Lou-hoz?
Lou-ra néztek. Hallgatagon ült a kandalló előtt.
Lou volt Joan West unokahúga. Házassága nem rég, ahogy ő maga mondta, plére csúszott, és ő ott maradt két kisgyerekkel és a megélhetéshez alig elegendő pénzzel.
Azt gondoltam, mondta John, ha ez a Miss Greenshaw valóban azt akarja, hogy valaki elolvassa és kiadásra készítse elő azokat a naplókat, nem rossz ötlet, vélte Raymond. Lou halkan megszólalt. Meg tudnám csinálni, és még élvezném is. Írok neki, szólt Raymond. Azon töprengek, mondta elgondolkozva Miss Marple, vajon mit értett az öreg hölgy azon a megjegyzésen a rendőrről? Ó, csak viccelődött. Engem, mondta hevesen bólintva Miss Marple, erősen emlékeztet Mr. Naismithre. Ki volt ez a Mr. Naismith? Kérdezte kíváncsian Raymond. Méhész volt, és igen ügyesen fejtette meg a vasárnapi újságok rejtvényeit. És a mulatság kedvéért szeretett másnak látszani, mint ami, de ebből néha kellemetlenséget támadt. Egy pillanatig mindenki hallgatott. Mr. Naismith-t mérlegelték, de minthogy semmilyen hasonlatosságot nem véltek közte és Miss Greenshaw között felfedezni, az az érzésük támadt, hogy a drága Jane néni gondolkodásában kezdenek már mutatkozni az öregedés jelei. Második fejezet. Horace Bindler újabb szörnyszülöttek lencse végre kapása nélkül tért vissza Londonba, Raymond West pedig levelet írt Miss Greenshaw-nak. Tudatta, hogy ismer egy bizonyos Mrs. Louisa Oxley-t, akit melegen ajánl a naplók feldolgozására. Néhány nap múlva megjött az öreges, szarkalábas betűkkel kézzel írott levél, amelyben Miss Greenshaw közölte, szívesen fogadja Mrs. Oxley felajánlkozását, kéri, hogy minél hamarabb keresse fel. Lou felkereste. Magas tiszteletdíjban állapodtak meg, és másnap már dolgozni is kezdett. Rettentő hálás vagyok neked, mondta Raymondnak. Minden nagyon prímán megy majd. Iskolába viszem a gyerekeket, onnan elmegyek a Greenshaw házba, és hazafelé menet felszedem őket. Milyen fantasztikus ez az egész környezet. Ha nem a saját szememmel látom, el se hiszem, hogy ilyen öreg hölgy létezik. Az első munkanap után hazatérve beszámolt a történtekről. A házvezetőnőt alig láttam. 11:30-kor kávét és apró süteményt hozott, szigorúan összeszorított szájjal. Alig szólt hozzám. Azt hiszem, nagyon rossz néven veszi, hogy alkalmaztak. Érzésem szerint állandó harc folyik közte és a kertész között. Alfred helybéli, meglehetősen lusta. Ő meg a házvezetőnő nem is állnak szóba egymással. Miss Greenshaw az ő fellengzős modorában kijelentette. A házbéli személyzet és a kertészek között emberemlékezet óta harc dúl. Nagyapám korában is így volt. A kertben 3 férfi és 1 fiú dolgozott. A házban 8 tagú személyzet, és folyton acsarkodtak egymásra. Másnap Lou újabb hírrel jött. Képzeljétek, mondta. Nekem kellett az unokaöccsöt telefonon felhívni. Miss Greenshaw unokaöccsét? Igen. Színész egy vándortársulatnál, amely a nyári évadot Borhamon szíven tölti. Felhívtam a színházat, üzenetet hagytam, hogy holnap ide várják ebédre. Muris ügy. Az öreg lány nem akarta, hogy a házvezetőnő értesüljön róla. Azt hiszem, Mrs. Cresswell valamivel felbosszantotta. Holnap következik-e borzongató sorozat folytatása, mormolta Raymond. Épp olyan, mint egy szappanopera, nem igaz? Kibékülés az unokaöccsel, a vér nem válik vízzé, újabb végrendelet készül, és megsemmisítik a régit. Jane néni, nagyon elkomorodtál. Tényleg, drágám? Nem hallottál továbbiakat arról a rendőrről? Lou meghökkent. Miféle rendőrről? Az a megjegyzés jelentett valamit. Lou másnap vidáman érkezett új munkahelyére. Belépett a nyitott bejárati ajtón, a ház minden ajtaja, ablaka tárva nyitva állt. Miss Greenshaw szemmel láthatóan nem félt a tolvajoktól, és valószínűleg igaza volt. A legtöbb darab több tonnát nyomott, piaci értékük 0. A felhajtón Lou elhaladt Alfred mellett. Amikor megpillantotta, a fiú a fának dőlve cigarettázott, de amint észrevette Lou-t, seprűt ragadott, és szorgosan söprögetni kezdte a lehullott leveleket. Lusta fiatalember, gondolta Lou, de jó képű. Vonásai emlékeztetnek valakire. Az emeleti könyvtárba menett, átszelte a tágas halt, és felpillantott Nathaniel Greenshaw portréjára. A kandalló párkány fölött lógó kép a prosperitás csúcspontján ábrázolta. Terjedelmes karosszékben hátradőlve,
nagyszemű, aranyúralánccal domború hasán. Hasról az arcra vándorló tekintet megállapította, az erős toka, a bozontos szemöldök és a dús, fekete bajusz elrejtette, hogy sok évvel korábban jóképű fiatalember lehetett. Egy kicsit talán Alfredre hasonlíthatott. Bement a könyvtárszobába, becsukta maga mögött az ajtót, elővette az írógépet, és az asztal oldalsó fiókjaiból kiszedte a naplókat. A nyitott ablakon át megpillantotta Miss Greenshaw-t, aki barnás-fekete mintás kartonruhában a sziklakert fölé hajolva gyomlált. A két esős nap jótékony hatással volt a gyomokra. Lou, a városban felnőtt nő elhatározta, ha valaha kertje lesz, kézi gyomlálást igénylő sziklakertet soha nem fog telepíteni. Ezután munkához látott. Mrs. Cresswell fél